Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya bátorító gondolatai reménységről, szeretetről, életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Ugye olyan jó látni azt, hogy szentek elkísérnek bennünket. Volt Árpádházi Szent Kinga emléknapja, ugye Béla király lánya, Szent Margitnak vér szerint édes testvére, nővére, és Jolánnak is, aki ugye ottan Skóciában boldogá avatták. Tehát önmagába véve van egy olyan magyar királyunk, Béla király, ugye, aki tatárjárást túlélte, és utána újraépítette az országot. Róla mondják, hogy ő a harmadik ország alapító Szent István, Szent László után. És méltán lehet mondani, mert egy ilyen óriási csapás, mint amilyen volt a tatárjárás, utána talpra állni, és újra szervezni, és újraállni, ez óriási dolog. És milyen döbbenetes, hogy három lányát is az egyház ugye boldogá és szenti avattan. De menjünk vissza Kingához. Ugye 13-14 éves, amikor ő bár szerzetes akart lenni, de mégis megkérte a lengyel herceg, és 1239-ben feleségül is vette. Tehát ezt látjuk 2 évvel a tatárjárás előtt. Tudjuk jó, hogy a tatárok nem csak Magyarországon pusztítottak, hanem Lengyelországba is. Szörnyű volt az a mészárlás, az a kegyetlenkedés, amit ezek a hivatlan vendégek elkövettek. És fiatal asszony, a Kinga, férje is, eszen talán egy évvel nagyobb, mint ő. Mai szemmel nézve 15 évesek gyerekek. De ennek ellenére azt a mérhetetlen veszélyt, de ugye elmentek a tatárok, de akkoriban mindenki arra számított, hogy ezek vissza is jönnek. Újra kell építeni az országot, Kinga is a férjével, egy eldugott magyar-lengyel határon lévő kővárba vészelték át a tatárjárást, és újra kell építeni. És ami döbbenetes, ez a fiatal pár megfogadja, hogy józsefi házasságba élnek, tehát hogy nem hálják el, önmegtagadásból, aszkézisből lemondanak, nem csak a finom ételekről, hanem a házastársi örömökről is. És pénzüket, idejüket, energiájukat az ország újraépítésére szentelik. Több templomot, kolostor, kórházat, várat építetnek. Leírja Kinga az életéből, hogy ő maga is anyagi vagyonát odaáldozza, hogy a templomokban legyenek könyvek. Ugye kézzel írták akkoriban még a misekönyvet, a szentírást is. Mindenütt hallhassák az emberek Isten drága igéjét, az evangéliumot. Képzeljük, mekkora örömet jelentett egy-egy vidéken, egy-egy ilyen missziós templom megépítése. Először kinyitották ott a kézzel írt hatalmas szentírást, és elkezdték felolvasni Szent János, Szent Lukács evangéliumát. Az emberek ott voltak, imádkoztak. Hát ez egy ország alapítás. És Kinga ezt a munkát ugye férje halála után is folytatta olyan eredményesen, szépen, hogy a lengyel nép, mint édesanyját, tiszteli mai napig is. És hát ugye nem hiába Lengyelország és Litvánia védőszentje, patrónusa, Szent Kinga. Igen, nagyon érdemes ezen elgondolkozni, mert most is vannak bajok, nehézségek, és ezek elől nem elszaladnunk kell, hanem Szent Kinga lelkületével, szeretetével kellene a gondjaikkal, problémákkal szembefordulni. A héten ünnepeltük még svéd Szent Brigitát, Európa védőszentjét. Kedves Mária rádió hallgatók, biztos tudják, hogy hát minden templomnak, városnak, vidéknek van védőszentje. Mi az Erdély Egyházmegyébe Szent Mihály főangyal védőszent védnöksége alatt állunk. Tehát őseink valamikor úgy döntöttek, hogy a mi főegyházmegyénket, igen, Szent Mihály arkangyal tiszteletére, védelmébe ajánlják. De Erdély védőszentje Szent László király. Ezt is olyan jó tudni azt, hogy nem vagyunk mi árvák. Van, akihez szeretettel forduljunk. És Európának ugye, hát a mindenkori egyház úgy gondolta, hogy minden vidékről legyen egy-egy védőszentje, Szent Benedek, ugye a fővédnöke, de hát ott van Szienai Szent Katalin, mellette ugye ott van Cyril és Metód, újabban Edith Stein, de a skandináv vidékeknek is Szent Brigitta a védőszentje. Ki is volt ez a Brigitta? Most, amikor olyan sokat beszélünk, hogy Európában mennyi baj van, én azt gondolom, hogy ezeket a védőszenteket nyugodtan szólhatjuk, hogy ez, hát végül is ez a te védnökséged alatt áll, és jó lenne, hogy segítsél. Európa bajban van. Európa megosztott. Az emberek nem Isten lábánál keresik a párbeszédben a megoldást, hanem hát Isten gyalázva sokszor, egymást bocskolva, hát a másikban a hibát keresik, és háború fegyverkezik itt mindenki ezerrel. Ahelyett, hogy hidakat építenénk egymás iránt, falakat építünk. És azt gondolom, a szenteknek ez sokkal-sokkal jobban fáj, mint bármelyikünknek. És ezért én azt gondolom, nyugodtan lehet szólongatni akár Szent Brigittát is, hogy nézd, a finekkel olyan messze vannak tőlünk, és mégis olyan rosszakot mondanak magyarokról, svédek, dánok, próbáljunk meg jó testvérek lenni, jár közben azért, hogy szakadékok felteljenek, járható út legyen egymás iránt. Szent Brigitta, ugye a svéd királyi családnak az édesanyja legalábbis rokona, vagy vérszerinti rokona volt, édesapja is, hát nemes, gazdag ember, és ő is szeretett volna szerzetes nővér lenni. Gyerekkorától állítólag 7 éves korában szólította meg először a Jóisten, és nagyon szép dolgokat mondott neki. Édesapja földesúr, törvényszéki bíró, tehát egy nagy nemesi családból származik, és 13 éves korában férjhez adják, annak ellenére, hogy ő kolostorba akar vonulni. És ugye maga Jézus Krisztus vigasztalja meg, Szent Brigitta hál' Istennek nem csak tudott írni, hanem ezeket a párbeszédeket, amit a Jóistennel folytatott, ő le is írta, több kötetben. És hál' Istennek ezek megvannak, és magyarul is olvashatók. Brigittának a Jóisten ezt mondja, egy alázatos és jámbor asszony kedvesen nekem, mint egy gőgös szűz. És egy istenfélő életet élő asszony ugyanúgy szolgálhat engem, mint egy tiszta és alázatos szűz. Ha két lélek szeretetbe egyé lesz, és Isten dicsőségére gyermeket hoznak a világra, és nevelnek föl a lelki templomba, amelyet szeretetük épített nekem, én ott vagyok harmadikként. Hát gyönyörű, nem? Hát, hogy mondjam, ez olyan vigasztaló, bátorító mindazoknak, akik ugye házas életben élnek. Tehát Isten azt mondja, hogy ha szeretetbe éltek, gyermeket vállaltok, lelki templomot építetek nekem, akkor én ott vagyok veletek harmadikként. Házasságukból 8 gyermek született. Tehát, hogy Brigitta komolyan vette ezt a hivatást. Igen, állapotbeli kötelessége, hogy anya legyen. És ő ezt meg is éli. Nagyon-nagyon tetszik nekem, ugye, hogy a Jóisten azt is mondja Brigittának, amit azt gondolom minden szülőnek, nevelőszülőnek mond, úgy neveld a gyermekeidet, hogy az én gyermekeim is legyenek. Nem? Milyen szép. Tehát, hogy ne önző módon magamnak neveljem, hanem a jó Istennek is. És ahogy azt mondom, hogy na menj oda szépen anyukához, vagy apukához, hogy adj egy puszit neki a lefekvés előtt, ugyanúgy kéne mondjam, hogy a harmadikhoz is, menj oda, mennyei atyához, Szent Háromsághoz, és mondd el szépen az estimát, köszöntsed az Urat, aki megteremtett, aki nélkül se te, semmi nem lennénk. Igen, én azt gondolom, ez minden szülőnek nagyon szép kötelessége. Szép, hogy ugye a férjével kórházakat alapítanak. Vagyonukból ugye hát a ciszercine, ferences, domokos, kolostorokat is, ezekben mindenütt ugye írtak, olvastak, tanították a gyerekeket, tehát ezekben az években az iskolák a szerzetes közösségekhez kapcsolódnak. Tehát amúgy svéd Szent Brigitta a ferences világi rendnek a tagja is, úgyhogy maga módján, ugye tudjuk jól, hogy a ferences világi rendben nem csak szüzek vagy léphetnek be, hanem családos asszonyok is, egész családok, sőt, volt, ahol egész falvak együtt, közösen úgy döntöttek, hogy Szent Ferenc szellemébe indulnak el, és élik az életüket. Ugye Brigitta szépen neveli a gyerekeit, férjeivel együtt él. Sajnos ugye meghal a férje, és akkor a gyerekek is már kezdenek kirepülni. Akkoriban tudjuk jó, hogy nem 30-40 éves nagy kajlák ülnek a Mama Hotelben, hanem 15-16 évesen lányok, a fiúk már a családtagla alapítottak, és élték az életüket. Hogy ez mennyire volt jó vagy rossz, én erről most nem akarok beszélni, de tény az, hogy gyermekeinknek a szabad akaratát korlátozzuk, és állandóan kiabáljuk, hogy így, hogy úgy, ez nem szép, nem jó. Tehát én azt gondolom, hogy 12 év után már a gyereknek mind inkább a saját kezébe kell adni a döntés súlyát. Tehát, hogy igen, Jézus Krisztus 12 évesen már tudott úgy dönteni, hogy ott marad 3 napig a jeruzsálemi templomban, és anyukája, amikor megdorgálja, akkor hát ugye van határozottan mondja, nem tudtátok, hogy én atyám dolgaiba kell legyek. Na de térjünk vissza Szent Brigittához. Brigittát meghívják, ugye mondtam, hogy ő anyai ágon rokona a svéd királynak, és meghívják a, hát a stockholmi udvarban. Hát mint udvar hölgyet. Hát abban az időben is ugye nem volt tévé, rádió, kellett a szórakozás, és akkor így behívogatták a rokonokot, meg a nemes társaságot, hogy hát történjenek ott dolgok. És ugye Szent Brigittának nagyon jó híre volt, és bement. És hát igazából nagyon hamar rájött arra, hogy hábizott mennyi intrikos, mennyi ellenségeskedés, és mennyi képmutatás, és mennyi bűn van. És fogta magát, és hazament. Visszaköltözött a vidékre. Na, érdemes ugye ezt a részt is szó szerint felolvasni, amikor a Jóisten megkeresi Brigittát, és felszólítsa, hogy térjen vissza biza a fővárosba. Ugye 32 éves korában Brigitta a stockholmi királyvárosba költözik. És ő maga a királyt úgy látta, hogy egy megkoronázott szamár. De mikor hazament, duzzogva, megint ugye látomása volt, és maga az úr mondta, asszony, hallgass rám, én vagyok az úr, a te istened. Tudd meg, hogy nem csupán miattad beszélek, hanem az egész kereszténység javára. Menj vissza az udvarhoz, de nem mind udvarhölgy, hanem mind Isten prófétája. Nagyon izgalmas ez a kép. Tehát, hogy nem bájos, kedves udvarhölgy, hanem mint próféta. És Brigitta kopott veszeglő öltözetben jelenik meg az udvarban. Az emberek csodálkoznak rajta, gúnyolják. Ő viszont őszintén úgy, hogy az úr a szájára adja, hát elmondja a véleményét a visszaélésekről, és hát ugye a királyt is megfenyegeti, hogyha nem tud megtérni, vagy nem tud rendet teremteni, akkor mi fog történni az udvarba, az egész családdal. Elítéri a rabló lovagokat, ugye a hatalmasok visszaélnek a gyengébbekkel, elítéli az, hogy ugye az egyszerű embereket vasárnap is dolgoztatják, megszentségteleníteni Isten napját. Hát ugye a kapzsiság akkor is az emberek szívébe ott honolt, és mindazt, ami sérti az emberi méltóságot, király szemére vetette, szó szerint idézem, hogy amikor a parasztokra súlyos adót vet ki, úgy tesz, mint egy útonálló, aki kifosztja a vándorokat. Hát ezen érdemes elgondolkozni mindenkinek. Nagyon-nagyon fontos lenne, hogy szentjeinkre figyeljünk. Mert azt látom, hogy az igazi szentek, azok nem csak dicsérni, és bátorítani, és lelkesíteni tudtak, hanem prófétaként Isten szavával ostoroztak is. De maga Jézus is ugye egy meszelt síroknak nevez egyes embereket. Mondjátok meg annak a rókának, üzeni Heródesnek. Azért Jézus szájában is vannak olyan mondatok, amik igenis nagyon mélyen érinthetnének bennünket. És ugye Jézus mondja, hogy ez a héten hangzott el, én vagyok a szőlőtő. Ti vagytok a szőlővessző, atyám a szőlőműves. És minden vesszőt, ami nem terem gyümölcsöt, lemetsz rólam, eldobják, megszárad és tűzre vetik. Tehát a irgalmas Isten így beszél. Adná az Úr, hogy tényleg ezeket a prófétai üzeneteket is legyen fülünk, hogy meghalljuk. Brigitta nem csak az egyszerű emberekhez mer szólni, hanem akár a Szentatyához is, királyukhoz is, minden. Az egyház azért Brigittát nem csak szenté avatta, hanem Európa védőszentje is. És ez igazából nagyon izgalmas dolog. Tehát, hogy azt akarja ezzel az egyház mondani, hogy ebben a jaj, nem szólok mások életében bele, én nem akarok senkit dorgálni, meg nem tudom miféle. Hát ezzel a kényelmes helyzettel szemben az egyház azt szeretné, hogy kicsit akár a gyermekeink életébe is. Hívjuk félre. Tegnap is az egyik nagylányomat elhívtam, és elbeszélgettem, hogy látom, hogy te nagyon nyitott vagy a fiúk felé. És hát abban a korban is vagy ez természetes. De elmondtam, hogy a véred akár egy sárkány rángat téged. Most az a lány az anyukája nélkül nőtt fel ittem, akinek már több férje is volt, több gyereket is szült, de egyetlen egyszer, tizenvalahány év alatt nem látogatta meg a lányát. Miért? Nem tudott parancsolni ennek a sárkánynak, saját vérének. És legalább ez az asszony megszülte a gyermekeit. De hány olyan nő van, hogy ezzel is, azzal is kapcsolatot épít ki, aztán utána abba hagyja, aztán vagy abortál, vagy... Tehát nagyon nagy veszély ez. És igazából úgy gondolom, hogy a fiataloknak oda kell menjünk, és mondjuk el, hogy hát, hogy mi a jó és mi a rossz. Ezért én, nekem a legnagyobb problémám ugye az, hogy ezek a szépen felnőtt fiatalok, annyi időt, energiát, pénzt fektettünk belé, hogy boldogok legyenek, hogy szép családot alapítsanak, hogy gyermeket vállaljanak, hogy hát unokával ajándékozzanak meg. Hát ennek szülőnek ennél fontosabb vágya nincsen, mert úgy látom, anyagilag boldogulnak a gyerekeink. De magánéletük, hogy rendben legyen, hogy idejébe férhez menjenek, megnősüljenek, családot alapítsanak. Hát ez bizony úgy látom, hogy a mai generációknak nagyon komoly kihívás. És ezért hoztuk létre a szerelem tanösvényt. És most ez a reklám helyes, nagyon-nagyon örvendenék, a Mária Rádió hallgatói el tudnának jönni. Augusztus 16-17, szombat, vasárnap, péntek, szombat, vasárnap, Székelyhídon egy ilyen lelki gyakorlatot tartok, ahova fiatalokat és felnőtteket is nagyon-nagyon szeretettel hívunk. Ugye elkészült nagyjából ez a szerelem tanösvény, és ugye írtam is egy könyvet, ennek a könyvnek ott lesz a könyvbemutatója. Én örvendenék, hogyha minél többen eljönnének. És ugye valahogy péntek este lesznek koncertek, meg előadások, és szombat délelőtt úgy gondoltam, 11-től lenne ez a könyvbemutató, és persze az lenne jó, hogyha kedves fiatalok vagy felnőttek férjükkel, feleségükkel, családjukkal jönnének el, mi akár szállást is tudunk biztosítani, de kosztot is. És igazából ez a szerelem tanösvény ott van a Székelyhídi termálstrand közvetlen szomszédságában. Hát közös a kerítés. De mostan, hát ez, én ezekre a napokra én lefoglalnám a strandot, főleg péntek, szombatra, és hát hogy mondjam, adná az Isten, hogy tényleg ne csak a Isten irgalmába, szeretetébe tudjunk fürdeni, hanem hát a Isten ajándékába, a termálvízbe is. Miért ne? Tehát egy ilyen örömteli, szeretetteljes együttlét. És nem csak a Szent Ferenc Alapítvány munkatársait hívom, hanem azt szeretném, hogy minél többen gyűjjünk össze, és nézzük meg ezt a kertet, imádkozzunk benne, és erősítsük meg a, hát a házassági kötelékeket, és akik ugye még legények, leányok, azok meg tanuljunk. Ugye ezt a kertben Petőfit és Szendrei Juliát kértük meg, hogy legyenek a mi mentoraink, és bizony, hát ugye járjuk hosszan azt az útat, amit ők is hosszan jártak, odáig, hogy Sándor megmerte, meg tudta írni a szeptember végét, amit a magyar irodalom legszebb szerelmes versének tartanak. Adná az Isten, hogy tényleg minél többen összegyűjjünk, tehát augusztus 16, 17 és 18. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya műsorát hallhatták.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Majlát Luca vagyok, a Mária Rádió műsoros munkatársa. Amikor valaki egy felvételt készít itt a Mária Rádióban egy műsorhoz, tehát nem élőben jelentkezik be az adásba, hanem egy előre elkészült felvétel kerül műsorra, akkor azt a felvevő stúdiónkban szokta megtenni. Ennek a stúdiónak két része van, ahol el lehet indítani a felvételt, ahol be lehet állítani a mikrofonokat, illetve van egy olyan része, ahol a műsorvezető és a vendégei beszélgetnek. Amikor egy felvétel készül, akkor a felvevő stúdióba bemegy a műsorkészítő, először a technikai részre, beállítja a mikrofonokat, elindítja a felvételt, majd átmegy a másik oldalra, ahol a beszélgetés történik, és felveszi a műsorát. Amikor elkészült, leállítja a felvételt, lekapcsolja a mikrofonokat. Ahogyan látják, ez egyfajta fizikai mozgással is jár, ide-oda kell vándorolni, hogy elindítsuk, leállítsuk a felvételt. Amikor nem élőadás van, ezt könnyű kivitelezni. Na de mi van akkor, amikor élőadás van? A műsorvezető nem tud kiugrani a mikrofon elől, hogy elindítsa az élőadást, leállítsa az élőadást, a zenéket elindítsa, a mikrofonokat lehalkítsa, amikor a zene megy, telefonos vendégeket kapcsoljon be. Ehhez kell egy másik ember is. Ez a másik ember a technikus. Amikor azt hallják, hogy valaki élőben bejelentkezik, biztosak lehetnek benne, hogy a stúdiónak a másik végében, a technikai részen ott ül egy technikus. Azt hiszem, hogy ebből a példából jól látszik, hogy mennyire fontos az, hogy a Mária Rádiónak legyenek technikusai. Erre szeretném most a kedves testvéreket hívni, hogy aki teheti, van ideje, van kedve, szeretne valamilyen szolgálatot teljesíteni, az jelentkezzen technikusnak. Nagyon-nagyon fontos a működésünkhöz, és ahhoz, hogy önökhöz és másokhoz is eljusson a szűzanya hangja. Ehhez természetesen minden tudást és minden eszközt megadunk. Nagyon ritkán van az, hogy valaki úgy érkezik hozzánk, hogy mindent tud, itt tanulunk meg mindent együtt. Úgyhogy arra biztatnék mindenkit, hogyha szeretne beszállni ebbe a csodálatos szolgálatba, hogyha szeretne a Szűzanya Rádiójában tevékenykedni, szeretne új területeket megismerni, esetleg a szabadidejét szeretné egy minőségibb formában eltölteni, az jelentkezzen hozzánk. El is mondom az e-mail címet, ami jelentkezni tudnak erre a technikusi szolgálatra, info@mariaradio.hu. Még egyszer elmondom, info@mariaradio.hu. Bízom benne, hogy hamarosan találkozunk itt a Mária Rádióban, a stúdió technikusi részében.
Hírek.